Sziasztok! Visszatérhetőpül Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, a vonal túladán pedig egyrészt Ráti Józsi, azaz Renningen.
Sziasztok!
Másrészt Tóth Balázs, azaz Alatriszt.
Sziasztok!
Most, hogy így kevesebb, mint egy hónap van a kick-offig, remélhetőleg ez így is marad a pandémia kapcsolatában. Belekezdünk itt a szezon felvezető podcast sorozatunkba. Heti két adással fogunk menni. Ezen a héten ugye az NFC North lesz ma terítéken, illetve csütörtökön érkezik az AFC East, és akkor a további menetrendet pedig majd kitaláljuk. Nem is kell feltétlenül most ezt előre tudni. Szóval, szezon felvezető podcast, elkezdjük az NFC North-szal. ABC sorrendben, város szerinti ABC sorrendben fogunk haladni, tehát a Chicago Bears-szel kezdünk, utána Lions, Packers és Vikings. Nagyjából negyed órát tervezünk mindegyik csapathoz, de azért láttunk már arra példát a elmúlt évek során, amikor ezt sikerült túl lőnünk, úgyhogy meglátjuk, hogy alakul. Egyébként ez lesz a hatodik évad, most kezdődik a hatodik évad a Triple Coverage-nek, 6 évvel ezelőtt pont egy szezon felvezetővel kezdtük meg a podcastünket. Szóval Chicago Bears-szel kezdünk, sorsolásuk az a hatodik legkönnyebb, az over-under határ 8,5, Vegas szerint. Távozók között meg lehet említeni Nick Kwiatkowskit, ugye linebacker sorból, a Prince Amukamara cornerbacket, Kyle Longot a támadófalból, Haha Clinton Dixet a safety sorból, és Leonard Floydot a veszteseserek közül. Érkezők között még egyrészt ugye támadó koordinátor Bill Lazert lehet kiemelni, irányító Nick Foles-t, a veszteseser Robert Quinn-t, a Titan Jimmy Graham-et, és akkor érkeztek még kicsit kisebb nevek, mint Ted Ginn, az elkapó sorban Jermaine Ifedi guardnak, Tashaun Gibson safetynek, Artie Burns cornerbacknek, illetve a drafton ugye Cole Kmet, mint tight end, és Jalen Johnson, mint cornerback, akik erősíteni fogják mostantól a Bears-t. Opt-out kapcsán pedig két nevet említhetünk meg, Eddie Goldman-t a védőfalból, és Jordan Lucas-t a safety közül. Most ezt a résztitát ugrottuk. Belekezdtünk abból, hogy mi lesz ezzel a támadó sorral. Először szerintem a legfontosabb kérdés az, hogy melyik irányító fog kezdeni. Balázs, te hogy látod itt a Trubisky-Foles csatát a holt szezonban ebben a megrövidített edzőtáborban?
Hát még a rövidebb edzőtábor ellenére is úgy gondolom, hogy ez a csata már tavaly eldőlt Trubisky szezonjával, és gyakorlatilag bárkit hoztak volna neki versenytársnak, két edzés után be kell tudnia bizonyítani, hogy jobb, mint Mitch Trubisky, úgyhogy én Foles-nak adnám a kezdőposztot már első héttől kezdve, és hát gyakorlatilag ezzel el is temetném ezt a Trubisky projektet, betenném a fiókba és rázárnám a lakatot, amit utána felgyújtok. A csapat egyébként, most a támadó szinten a csapat nem nagyon változott, hogyha az irányító posztot levesszük, ugye említetted a Titan draftot, ami persze sokat ércelődtek rajta, hogy mennyi Titan van a Chicago rosterén, de azért volt reális opció abban, hogy kell új tight end, ugye érkezett Jimmy Graham és draftolták Kömetet is, és igen, a támadófalban egy pozícióval visszavonult Long helyére, tehát ez a csapat igazából az irányítót tekintve hasonlóan fog kinézni, mint 2019-ben volt. Én Foles-szal bizonyos mértékben előrelépést várok, és leginkább azért, mert talán Matt Nagy végre bebizonyíthatja, hogy tényleg olyan jó edző, vagy egy modern felfogású edző, mint amit gondoltunk róla 2018-as szezon után, és nem egy 2019-es Matt Nagyot vagy Nagyit fogunk látni, ahol egyébként még mindig nem volt annyira rossz a play hívása, vagyis hát a döntéshozatala, tehát végig sokszor passzoltatta a labdát, az első kísérletekben is használta az RPO-t. Egyszerűen szerintem csak a hátra volt kötve a keze az irányító poszttal, amiben Foles hozhat egy kis javulást, nem biztos, hogy nagyon sokat fog hozni, de hát a padlóról csak feljebb van.
Jó, és te mit vársz az irányító játéktól?
Hát az irányító játék részemről megegyezik Balázs véleményével. Szerintem Trubisky soha nem volt egy vállalható irányító, még 2018-ban sem, hiába relatíve jó mérleg. Tavaly egyértelműen kiderült, hogy ő nem a jövő. Idén bárkit oda, aki egészen biztos voltam benne, hogy nem ő fog kezdeni, hogyha jön Foles, hanem bárki, tehát egy újoncot is hamarabb betettem volna, mert legalább valami lehetőség van benne, hogy jobb lesz. Ebből kifolyólag nem is gondolom, hogy őt még látjuk valaha is Hát ha csak meg nem sérül valahol egy kezdő irányító, szerintem ő már tényleg ilyen karrier backup lesz. Ami az offense-t illeti, én annyira nem vagyok optimista ezzel kapcsolatban. Foles jobb irányítónak tartom, mint Trubisky, de hogy vele sem lesz hirtelen egy top, hát szerintem egy top 15-ös offense a Chicagóban, az arra én elég nagy tételben mernék fogadni. Én egy picit olyasmit várok ettől az egész egységtől, mint ami volt a Jaguarsnál, ugye amikor Bortles-szel eljutottak az EFC döntőbe. Nagyjából ez így stagnálni fog, igazából most egy picivel jobb irányító, vagy picivel rosszabb. Ez a védelem fogja meghatározni, de mivel a támadósorban én nem látok abszolút potenciált, én egy ilyen full közepes szezont várok. Nem csak az offense-től, hanem úgy overall az egész csapattól.
Érdekes, hogy mondtad, hogy szerinted már nem látjuk Trubiszit a pályán. Szerintem egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ő lesz az első héten a Bears irányítója, arra megfogadnék, hogy idén még játszani fog, mert úgy tűnik, hogy ragaszkodnak Trubiszkihez, és akarják, hogy ő játszon, de hogyha nem is, és tényleg Foles játszik első hét, azért őt sem nagyon láttuk még teljes szezonban, teljes szezont végig játszani, tehát az is elképzelhető, hogy megsérül, és akkor úgy vissza kell állnia Trubiszkinek. Az nyilván Foles már rajta vizet, hogy Nagy, Lézer és a QB edző De Filippo is ismeri, és ez rendszer az illik neki, tehát ilyen szempontból lehet fejlődés irányító játékban, ami szerintem sokat segíthet, mert szerintem, ahogy mondtatok is, tényleg meg volt kötve Neginek a keze ilyen szempontból, és én is úgy láttam, hogy azért ő ebből többet ki tudna hozni, hogyha nem érezni azt, hogy az irányítót el kell rejteni, és teljesen ki kell őt venni a játékba, úgyhogy meglátjuk, mi lesz itt. Az biztos, hogy a fal az egyébként korrekt, passzblokkásban főleg azért futáshoz nem igazán, és hát elkapó sor is érdekes, az is ilyen kettős, mert Robinson tényleg parádés, Miller megérdi, meg inkább korrekt, mint jó, és hát ugye Titan meg sok van, de minek kis túlzással? Persze Kmetből lehet valaki, de nehéz megfogni ezt a Bears offense szerintem nagyon, és akár kivedőlek egy nagyon jó, vagy akár kivedőlek egy nagyon rossz is, meg ez a közepes is lehet, és ez most nyilván egy óriási közhelynek hangzik, de hogy szerintem itt elég nagy a range, hogy milyen teljesítménye lehet a Bearsnek, és azért kevés offenzőről tudom azt elmondani, hogy látom azt is, hogy tök jó lesz, meg látom azt is, hogy borzalmas. Hogy álltok ez a részhez, vagy az offense szempontból, mit láttok még, mondjuk futójáték tud-e majd működni a tavalyi pocsékjáték után?
Hát, amit mondtál, hogy a fal egyébként a passzra van felépítve, az teljes mértékben így van. Tehát ez egy korrekt passzblokkoló egység, ami annyira azért nem jó, hogy már futáshoz is értsen, legalábbis egy még a közepes szintet sem nagyon elérve, viszont van egy jó dinamikus backdoójuk a Montgomery Cohen kettősben, tehát lehet, hogy a futójátékot úgy kell majd esetleg itt értékelni, hogyha beleszámoljuk Cohen általi elkapási képességet, akkor végül is fel tud jönni az egység egy korrekt szintre. Nem gondolnám, hogy tisztán erőből le tudják nyomni a torkán bárkinek is a labdát, mert egyszerűen nem erre van felépítve az offense. És Longgal se lett volna ez másképp, tehát nem azért mondom ezt, mert Long kiesett. A csapat jó blokkol a passzhoz, ami segítheti Foles munkáját, akinek legjobb időszakai akkor voltak Philadelphiában, amikor egy jó passzblokkoló fal volt előtte, meg persze egy remek védelem, meg egyébként talán egy kicsivel jobb, jó, nem kicsivel, tehát jobb személyzet is volt mellette, de hogyha egy támadó falnál egy dolgot kell választani, mi legyen a fontos, akkor az lenne, hogy dolgozzanak rendesen passz ellen. Én nem gondolom, hogy a Chicago egy jó futó egység lesz, fognak futni, főleg, hogy a Trubisky lesz az irányító, mert akkor muszáj is futtatni a labdát. De nem gondolom, hogy ez lesz a Chicago fő erénye. Itt meg kell próbálni a levegőben dolgozni, és szerintem Foles-szal, meg esetleg ugye a felpesdült tight end duójukkal. A Jimmy Graham-tól sokat ne várjanak, de Cole Kmetben még azért lehet bízni.
Hát az én véleményem annyiban különbözik a tétektől, hogy azzal egyetértek, hogy az offense alapvetően nem rossz, már legalábbis játékos állomány tekintve, viszont én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy egyszerűen gyenge irányítók vannak Chicagóban, és tök mindegy, hogy most Foles valamilyen szinten előrelépés jelent, ő soha nem volt igazán jó, bármennyire is próbálta azt hívni a Jaguars-t. rögtön igazából egy év alatt kiszorították a kezdőből. Ő egy ilyen idén kubi, akinek vannak ilyen 2-3-4 meccses periódusai, és akkor ezeken a meccseken jöhet amúgy az extázis, és jöhetnek a győzelmek, de hosszú távon egy teljes szezonon keresztül én abszolút nem látom benne azt, hogy ő képes lenne konzisztensen legalább egy közepes szintet hozni. És mivel a végére, valószínűleg inkább a szezon végére ki fog teljesen pukkadni, elképzelhető, hogy a Bears mondjuk az első 10 mérkőzéséből megnyer 6-ot, aztán a maradékból pedig csak 1-et vagy 2-t legjobb esetben, és akkor nagyjából ott is vagyunk ott a 8 és feles line-nál. Úgyhogy én ilyen jobb időszakokat el tudok képzelni, de hogy ebből hosszú távon, akár egy ilyen szezon szinten hosszú távon lehessen bármi, én nem látom. Egyszerűen az irányító teljesítmény annyira meghatároz minden egyes offenszt, hogy nem sok optimizmusra szerintem nincs okuk a Chicagóiaknak. Akármilyen relatíve jó a keret, meg még hogyha Negiben is bízunk, én pessimistában látom az ő helyzetüket.
És védelem mennyire fogja tudni szerintetek kisegíteni itt az offense azért és mennyire tud visszatérni egyébként a 2018-as formájához, vagy legalábbis javítani a tavalyin. Ugye a védőfal azért nagyon brutálul néz ki, főleg Hicks visszatérésével és Quinn érkezésével.
Igen, akkor kezdem én. Én csak még egy pillanatra visszaválaszolva Józsi észrevételére. Tehát, hogyha van harmadik számú irányító a ligában, aki szerintem joggal reménykedhet, hogy van esélye, akkor ez a Chicagóban lévő Tyler Bray, és nem azért, mert ő egy legendás srác lenne, hanem azt valóban a kellőtte lévő 2-2-s, az lehet, hogy nincs benne a liga 32 legjobb játékosában a posztján. De hogy én szerintem itt is csak arról beszéltünk Danival, hogy egy liga legutolsó irányító teljesítményéből a liga utolsó előtti 5. is már egy előrelépés, persze nem túl nagy. De igen, akkor rá a védelemre. Igen, említett, hogy a két legnagyobb érkező ebben a csapatban szerintem is Quinn, és leginkább az, hogy Akeem Hicks vissza fog térni. Hát az ő személy az nagyobb hatással lesz erre a védelemre, mint nagyjából bármi történhetett volna az off-seasonben. Én inkább azt látom, hogy ezek közelebb lesz a 2018-as teljesítményhez. Nem azt mondom, hogy ugyanazt fogják megismételni, és ez tavaly sem volt egy nagyon rossz egység, kicsit pekesebb volt, amit ugye el szoktunk mondani sokszor, hogy a védelmek nem szoktak konzisztensek maradni. Ez az egység, ez nem egy rossz egység. A Pesacher duójuk egyébként Quinn és Mac személyében borzasztó produktívak tudnak lenni, és ők azok a srácok egyébként, akiket, hogyha egy idő vannak a csapatban, akkor egy támadó fal vakon rögtön kettőz. Na most itt vannak rögtön ők ketten, akik meg egy duplázás ellen van egy kimutatás, hogy mind a ketten egyébként ligaszinten is jól teljesítenek duplázás ellen, és akkor megérkezik a fal közepére az Akeem Hicks, akit szerintem nincs, vagy legalábbis nagyon kevés olyan támadó falember van guard pozícióban vagy centerben, aki meg tud fogni egy az egyben. Szóval itt rendkívül jó pass rusher csoport állhat össze. A linebacker sorba Trevétem visszatért, ami nagyon fontos lehet. Roquan Smith-től még ugye várjuk egy picit az előrelépés, de pont segíthet neki, hogy itt lesz újra Danny Trevétem, és ketten tudnak menni. Tehát ez a front seven szerintem liga szinten is akár top 3-as is lehet, de tényleg az akár a legjobbnak is lehet nevezni, hogyha Quinnnek a tavalyi szezonja megismétlődik. És foglalkoztam
a secondary-vel. Még mielőtt a secondary-ra elépünk, még talán maradjuk is tényleg a front seven-nél, hogy a Goldmannek a hiánya azért az a nose-tackle posztban fájó, az biztos, tehát ott azért meg fogja érezni szerintem az egység, de ha kicsit ugye, több nickelt játszanak majd, akkor azért akár Roy Robertson Harris-szel, akár Bailey Nichols-szal azért talán lehet enyhíteni ezt a fájdalmat, de tényleg hát ez a Quinn duo, ez hogyha Quinn a legjobb formát hozza, akkor ez a legjobb párosa is lehet akár, és hát tényleg, ahogy mondtad, kiegészítve, meg ez ismét ott lehet a liga legjobb jai között, és hát tavaly azért tényleg látszott, hogy Hicks mennyire fontos itt a védelemnek. És most menjünk át akkor a secondary, bocsánat, viszont akkor most Józsit kérdezem először, hogy látja itt a secondary-ben a változásokat.
Hát szerintem túl nagy visszaesés nem lesz a tavalyi évhez képest, pláne egy ilyen brutális védőfallal. Én egy picit az egész egységet, nem véletlenül hoztam az előbb szóba a Jaguars, tehát ahhoz tudnám hasonlítani. Annyi különbséggel, hogy még a Jaguars teljesen szétesett egy-két év alatt, addig a Bears nagyjából tudja tartani a szintet. Azt nem tartom valószínűnek, hogy a 2018-as formát azt hozni fogja az egység, az egyszerűen azért, mert az annyira jó volt, nem csak így Bears szinten, hanem úgy liga szinten az elmúlt 10 évben nem nagyon volt hozzáfogható, és nemrég írtam pont a cikket az évtized védelmeiről, és ezt a szintet konzisztensen egyetlen csapat, sem a No Fly Zone-nal fémjelezett Broncos, sem a Legion of Boom a Seattle-ben, tehát ezt hosszú ideig nem lehet tartani, tehát ez egy ilyen egyéves kiugrás, viszont a 2019-es forma, ami még mindig bőven top 10-es volt, az könnyedén hozható, és gyakorlatilag ebben bízhat igazából a Bears, vagy ez lesz a különbség egy 4-12-es és egy 8-8-as szezon között, mert a védőfal az nagyon jó, a secondary nem gyengült, most, hogy Clinton Dix elment, vagy hogy Amu Kamara, hát ők azért a pótolható kategória, összességében nem látom, hogy sokat esne, vagy lenne különösebb ok arra, hogy ez a védelem ez gyengüljön. Nem lesz megint egy ilyen évtizedes nagyságban, tehát a 2018-as az azt szerintem egy irreális elvárás, de egy top 10-es, egy top 5 közeli egység azért az bőven lehet így is, és gyakorlatilag ez az, amire alapozni lehet. Az már más kérdés, hogy hiába jó a kezdő, hogyha sérülések lesznek, és vagy esetleg elkap egy-két játékos a koronavírust, akkor az nagyon csúnyán visszaüthet, mert mélység viszont pont azért, mert tele vannak több 10 millió sztárokkal, azért nem nagyon van rá pénz. És ez, hogyha itt lesz egy kisebb sérülés hullám, szerintem a Bears nagyon nehezen fogja tartani a szintet. Tehát ha egészségesek maradnak, akkor oké, rendben, de a mélysége az nem annyira jó szerintem az egységnek, mint volt például tavaly.
Szerintem, hogy a kezdőben is vannak kérdőjelek, Balázs, ezt, hogy látod, nem te secondaryben.
Igen, hát ha választani kell a kettő csapatrész közül, akkor ott van a nagyobb probléma, de egyébként még csak annyit akartam visszautani Goldman kiesésére, hogy én szerintem vele se volt túlságosan jó az a futás ellen védelem tavaly, viszont kicseréli idén a teljesítményét, bár nem ugyanazon a poszton Hicks-el, én összességében ez a kettőt még mindig Hicks-nek adom javulás szempontjából. De igen, itt a nagyon sok fog múlni a pass rush-on, és mi párszor említettünk, hogy vagy már voltak szó róla, hogy a védelmek hatékonysága inkább a secondary múlik, mint a front seven-en, passz ellen legalábbis. Az itt lehet, hogy ki fog ütközni, hiába lesz egy nagyon erős front sevenjük, jó perszással, azok annak ellenére akár még tudnak ellenük haladni a levegőben. Én sokat várok egyébként a Bears második körös újoncától, Jalen Johnsontól, uh-huh. Az egyik kedvenc prospektem volt az egész draft classban. Én nagyon, na, az ő kiválasztásánál csak nagyon kevésszer voltam idegesebb, de ezt majd ki fogjuk tárgyalni szerintem úgyis később. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy skillnek gondolom a Bears részéről. Értenek is ott azért a védelemneveléséhez jót fog tenni neki, hogy nem első számú cornerként kell működnie, Kyle Fuller lesz ugye itt a fő ember a poszton. Van egy remek free safety, tehát igazából megvannak itt a nevek. Valóban inkább lehet, hogy csak az a baj egyébként ezzel a secondary-vel, hogy sokkal nagyobb nevek vannak a front seven-ben, és kevésbé sztáralkatok a secondary-ben, talán Jacksonon kívül. De én nem gondolom, hogy ez egy borzasztó egység lenne. Most még tavaly az a védelemben még Buster Screen is jó játékosnak tűnt. Nem kiemelkedőnek, de egy korrekt kezdőnek. Aki szerintem nem egy jó játékos. Tehát ez, és ide csak pluszok jöttek. Tehát jött egy RT Burns, aki persze egy bukott első körös, de hát nem is tudom, talán veterán minimumot keres. Hogyha ki tud jönni belőle egy okos játék szívjásra, egy negyedik számú corner és dime-ra fel tud menni hasznos játékra, ami egyébként a Bearsnek egyik legnagyobb gyengesége volt, hogy nem volt emberük dime pozíciókra, és amikor már felküldték a hatodik defensive back-et a pályára, akkor azt rendesen tudta támadni az ellenfél. Itt megvannak a jó lépések szerintem, és ez a védelem én szerintem közelebb lesz 18-as teljesítmény, ezt nem mondom, hogy meg fogja ismételni, mert azt elismerem, amit Józsi mondott, hogy ez lehetetlen talán meg ismételni egy csapaton belül ilyen csűrűn, de nem gondolom, hogy ez egy rossz egység lenne, és a tavalyi szintén nem rossztól csak javulást várok, mert egyszerűen csak jobb anyagból tudnak dolgozni. Azt elismerem, hogy hogy a mélység nincsen meg több poszton sem.
Igen, nekem itt ugye itt a egyik oldali cornerback poszt lehet kérdő, hogy a Fuller nyilván elviszi az egyiket, de azért Artie Burns-re nem feltétlen bíznék egy kezdőposztot, mert Jalen Johnson ugye újonc, megrövidített holt szezon, stb. Azért neki sem egyszerű a dolga, bár én is egyébként szerettem alapvetően, főleg itt, tehát első körben azért nem annyira bírtam, de másodikban szerintem jó értéket képviselt, és tényleg, ahogy mondtad, azért Buster Screen azért oké, tavaly jó volt, de nem tudom, ő például meg tudja ismételni ezt a teljesítményt, mert előtte gyengébb játékot láttunk tőle. Safety sor az egyébként nagyon ütős, Eddie Jackson azért az egyik legjobb játékos a posztján, és a Tashaun Gibson pedig pótolja majd szerintem Hawkinson Dixet, tehát ott meg minőségbeli romlás nem lesz, és még Dion Bush is be tud állni egyébként, úgyhogy az is rendben van. Itt a cornerback poszton lehet szerintem azért egy-két kérdőjel, de, de ez a defense az összességében nagyon jól néz ki tényleg. Mondjuk akkor egy over-under jóslatot. 8,5 volt ugye a határ, Józsi, mit gondolsz erről?
Szerintem under lesz.
Balázs?
Én is undert mondok, és szerintem ugyanazért azok miatt, amiért Józsi is, hogy tudjuk, hogy kik irányítanak.
Egyébként a hatodik legkönnyebb a Bears sorsolása, tehát az segíteni fog. Én egy ilyen stabil középcsapatnak látom ezt a Bears-t, és 8-8-at jósolok, tehát nekem is under, de ja, szóval nem lepődnék meg feltétlenül a 9 jó számára sem, úgyhogy nagy különbség nyilván nincs egy-egy meccs között, hogyha Falls-ból sikerül, hogy Falls köré sikerül építeni egy jó kis ilyen RPO-s játékot, amit azért nem elképzelhetetlen, akkor egy nagyon jó védelmel és egy közepes offenzeit azért el lehet menetelni a playoffig akár. Nyilván, tehát a legtöbb azon múlik, hogy lesz az irányítókkal. Detroit Lions, Józsi kedvenc csapata következő itt az ABC sorrendünkben. 8. legkönnyebb a sorsolása Lionsnek, és 6,5-be húzták meg a határt a Vegasban. A távozók között Darius Slate érdemes kiemelni, leginkább cornerback sorból a távozott Graham Glasgow centerből, a linebacker per passzása Devon Kennard és a védőfalember Ashon Robinson. Érkezők között Desmond Trufantot és Jeff Okudát lehet a cornerback posztról kiemelni, linebacker Jamie Collins-t, a safety Duran Harmont, a védőfalember Danny Sheltont, és akkor a támadófalember Halapulivati Whiteye-t és a futó DeAndre Swift-et a drafttól, opt-outnál pedig Geronimo Ellison-t az elkapóktól és Russell Bodin center lehet említeni. Józsi, kedvenc csapatod, úgyhogy beled kezdünk. Mit vársz az offense-től, amelyik Staffordon nagyon jól ment a szezon első felében, nélkül viszont 0-8 sikeredett.
A Lions-nél én alapvetően nagyon jó szezont várok, legalábbis ami az offense-t illeti. A tavalyi irány koordinátorcsere az nagyon bevált, tehát Bevel ilyen tökös, bevállalós, gunslinger típusú offense Staffordnak nagyon fekszik, tehát ameddig egészséges volt, addig top 5-ös szintet hozott. Karrierje gyakorlatilag legjobb évét produkálta, és ráadásul meg volt hozzá a támadófal, meg voltak hozzá a fegyverek is, a Galladay, Marvin Jones, Amendola 3-os az egyik legjobb szerintem a ligában, hogyha a TJ Hawkinson fel tud lépni hozzá, akkor még jobb lehet, és a támadófal is összességében, ha futáshoz nem is feltétlenül, sőt, ahhoz kifejezetten nem, de passzjátékhoz teljesen jó, úgyhogy ilyen téren mindenképpen várom, hogy a tavalyi azt folytassa a csapat, sőt, akár előrébb is léphessen, mert Swift-tel végre lehet egy olyan elkapója, vagy olyan futója a csapatnak, aki tényleg tud elkapni, és tényleg lehet elkapásokhoz is használni, és miután Theo Riddick ugye tavaly, vagy tavaly előtt eligazolt, azóta nem igazán volt ilyen beki a csapatnak, és ez még inkább, még egy nagyobb busztot ad az egésznek, illetve ugye Hawkinsonon is sokan múlik, hogyha beváltja ezt a top 10-es mi volt, hát akkor tényleg a Lions-é lehet az egyik legjobb és legkreatívabb és leglátványosabb offense az egész ligában. Futójáték az szerintem továbbra se lesz, tehát ez legyen a legkisebb gond. Minden máson viszont abszolút hasítani fog, legalábbis én úgy gondolom az egység. Az már más kérdés, hogy sikerül-e a védelmet kompenzálni, mert ezzel kapcsolatban nagyon pesszimista vagyok, de ami az offense-t illeti, hát én egy top 5-ös, de gyakorlatilag minden statisztikai mutatóban egy ilyen top 5-ös támadósort, az be kell tippelni.
Az kemény. Balázs, te hogy látod?
Nem biztos, hogy teljesen elrugaszkodott egyébként Józsinak a véleménye a valóságtól. A tavalyi szezonban, amit Terrell Bevel és Stafford összerakott, hát az brilliáns volt. Tehát Staffordnak valóban karrierévé év felé indult az év, ami ugye meg nem sérült. Hát olyan számokat produkált, amivel irányítókat szoktak MVP szavazáson legalábbis beszélgetésbe bevonni. Egy ilyen nem túl meg, vagy népszerű, vagy nem túl ismert statisztikában, ugye, hogy melyik irányító dobta a legtöbb 20 yardos próbálkozást százalékosan, abban Stafford vezette a ligát egyébként, Mahomes előtt. Tehát ő volt, aki a legmesszebbre tudott a Lionel Scrimmage-től passzolni Darrell Bevel fejtette offenszben. Remek volt a zóna ellen a játéka, jól dobott szoros őrizetbe, holott egyébként ez alapján alig volt interception térő dobása, tehát Matthew Stafford egészséges marad, ez a csapat, ez bőven benne lehet a 10 legjobb támadósorban, úgyis, hogy a futójáték lehet, hogy nulla lesz, akár csak tavaly, bár én is azért várok javulást Swift érkezésével. Nyilván persze miután kidőlt Stafford az egész, ez borult, és hát a jött-ment irányítókkal nem is lett talán győzelem se, vagy egy, nem tudom.
Nem volt.
Igen, tehát hogy ez, és megvan hozzá a személyzet is, ugye mondta Józsu is, hogy kifejezetten jó elkapó trió van itt, drafton is érkezett azért középső körben, a játékos. A Titan pozíció pont nem az, ahol az első évben szoktak robbantani az emberek, tehát lehet, hogy T.J. Hawkinsonnak is kellett nagyon ez az egy tanuló év, és a második évében kezdi majd el beváltani azokat a reményeket, amiket hozzáfűztek. A támadófal is a passzjátékra van blokkolás szempontjából felfűzve, nagy távozó nem volt, bár Glasgow egy nem rossz játékos, azért lehet pótolni egy gárdot. Szóval én szerintem nincsenek itt túlságosan magasan az igények azzal, hogy ez egy kifejezetten agresszív és jó támadósor lesz. És igen, itt az a kérdés csak, hogy mi lesz majd a védelemmel, meddig tudja a támadósor kompenzálni a védelemnek a botlásait esetleg, mert azokból valószínűleg lesz elég.
Én játszom akkor az ördög ügyvédjét itt egy kicsit az offense kapcsán, hogy én nem bevelnek tulajdonítanám itt az offense működését, vagy a Stafford jó játékát, hanem Staffordnak, mert ha megnézzük, akkor van ez az expected completion percentage, ami az, hogy mi volt a várható passzpontossága egy irányítónak, és Staffordnak a 39 kvalifikáló irányítóból 38. volt ez az adata. Ehhez képest ugye a completion percentage over expectation, tehát a várakozás fölötti passzpontossága az 5. legjobb volt, amiből ebből a két adatból azt lehet inkább leszűrni, hogy a séma alapján nem nagyon voltak üres elkapói Staffordnak, ellenben ő annyira jól játszott, hogy az valami elképesztő, és jóval fölötte volt az elvárásoknak, és én inkább ezt látom itt a Lions kapcsolatban, hogy tényleg Stafford baromi jó lehet, és azért nekem egy Devellel vannak ilyen fenntartásai, alapvetően is nagyon futásorientált volt a csapat, azt hiszem, hogy a 6. legjobban, pedig ez nem ment, oké, ebben, de azt hiszem, hogy a Stafford alatt is, az inkább bár ebben nem biztos, úgyhogy ez lehet ezt korrigálni kell a szezon első felére, de...
Megnéztem egyébként, hogy nekem ki volt gyűjtve. Amíg Stafford a pályán volt, addig a korai downokos passzarányuk az a 20. volt a ligában, tehát a középmezőnynek az alsó fele, kiesése után gyakorlatilag a maradék rész azt hiszem talán 32. de hát ugye ezt nem veszük, az vagyok nem releváns.
Igen, akkor ugye 13. legjobb 13. leginkább futásorientált csapat volt ezek szerint Stafford alatt.
A Lions korai downokon.
Igen, tehát alapvetően nem bevenne tulajdonítom ezt, tehát ilyen szempontból az offenszben vannak fenntartásaim, az offensz kapcsán. Stafford kapcsán meg az a kérdés, hogy meg tudja ismételni ugyanazt, amit ebben a fél évben legyomott, ami tényleg szinte emberfeletti volt, vagy hát a legjobbak között lehetett a játékáról beszélni, úgyhogy nekem ilyen fenntartásaim vagy kérdőjeim vannak az offensz kapcsán, de ahogy mondtátok, még mindig sokkal többet várok a támadósortól, mint a védelemtől.
Egy megjegyzés ehhez fűződően, hogy én bevel tényleg, hogyha mondjuk Kyle Shanahanhez, vagy Andy Reidhez, vagy bármelyik jobb koordinátorhoz hasonlítjuk, akkor önmagában a rendszer, amit csinál, hát az nem volt annyira jó. A különbség az közte meg a korábbiak között, hogy ő volt az első hosszú évek óta, tehát Jimbo Cooter, meg Joe Lombardi, meg a többi semmire kellő, utána ő volt az egyetlen, aki úgymond bemerte hívni, vagy legalább szabad kezet mert engedni Staffordnak, és nem csak a pálya közepén, meg screeneket, meg ilyen 10-yardos passzokat, hanem akkor azt mondta, jó van, öcsém, elbírod dobni, akkor dobjad. Igazából lehet, hogy nem volt egy olyan nagyon okosan felépített offense, de legalább nem korlátozta le az irányítóját, ami igazából is nagyon sokat tett, mert amikor korábbi években is, amikor volt a Lionsnek ilyen 9-7-es szezonja, amiből 8 comeback victory volt, az mindig úgy jött össze, hogy akkor az utolsó negyedre már tényleg csinálhatta Stafford azt, amit akart, és remekül játszott, és hozta a jó számokat, gyakorlatilag ő hívta a playeket, és most, hogy meg lett neki adva ez a viszonylagos szabadság, és akkor tényleg vannak hosszú játékok, vannak vertikális gameplanek, ez összességében nagyon jót tett neki. Hogyha ehhez képest Bevel még tudna valamit fejlődni, hogy esetleg még az elkapói véletlenül szabadon legyenek, vagy tényleg, ha már ennyit futtatja a labdát, akkor az valahogyan még hatékony lehet, akkor az csak plusz. De Stafford önmagában nem egy rossz irányító, és ha már nem korlátozzák, már az szerintem önmagában egy jó dolog.
az is érdekes az őket a Lionsnél, hogy a első fél időkben tökön játszott a csapat, és aztán a második fél időben folyamatosan leadták az előnyöket. Tavaly legalábbis, ugye korábban pont az ellenkező volt inkább igaz. Úgyhogy ez is egy furcsa tendencia volt, és kíváncsi, hogy idén ez egy ilyen hosszabb távú dolog, hogy tréhívás, vagy edzői felfogás szintű,
vagy csak... Inkább az én véleményem szerint ez egy ilyen Patricia effektus, hogy megvolt az eredmény, és akkor elkezdett konzervatívabb lenni az offense. Legalábbis nekem úgy tűnt, statisztikákat nem néztem meg, ugye minden meccset láttam, és nekem teljesen úgy tűnt, hogy több lett, mint a több lett volna a futójáték, főleg a korai downokon.
Inkább
időégetősebb offense játszott, és emiatt sokszor megégett. És ugye, hogyha picit leül az offense, akkor utána meg nehéz felpörögni, és ez inkább mint főedzői hibában látom, mert ugye ugye te is mondta, Stafford nehéz passzokat dobott meg, és jól, és nem volt ok annak, hogy ezt ne dobja meg a második fél időbe is. Tehát ez inkább ilyen edzői döntés volt, hogy akkor inkább biztosra megyünk, ami nem jött be.
Akkor védelemre térjünk át, ugye Patricia alatt 27. és 28. volt hatékonyságban ez a védelem az utóbbi két évben. Volt azért pár távozó és igazolás is, tehát felfrissült mondjuk a cornerback sor és a linebacker sor. Leginkább mit vártok itt a Patricia vezette defense-től? Balázs, most kezdjük veled.
Hát a problémák azért itt kezdődnek el. Én csak egy kicsit reflektálva a Bevel féle dologra, én is csak annyit akartam még a te futásorientáltságra, hogy ez az egyetlen egy oldala egyébként, ami miatt egy picit tényleg lehet aggódni, hogy egy szárnyaló Staffordot is picit próbált visszafogni ezzel a sok futással korai downokon. Ha ebben egy picit azért javul ő is szemléletileg, akkor azért itt sok minden jó lehet ebből a támadósorból, de ez még csak kitekintés. Tehát a védelemnél, igen, itt rögtön a főedző az, ami borzalmasan nagy árnyékot vet erre az egységre, ami nem biztos, hogy egyébként nagyon rossz lenne, de én nagyon nem tudom elhinni ezt a Patricia vonalat. Én nem is vagyok, tehát én már ki is rúgtam volna az állásából két ilyen szezon után, amikor védelmi koordinátoronként érkezel meg egy helyszínre, és két év alatt nem tudsz top 25-ös egységeket se létrehozni, akkor ez nálam az, hogy elvesztetted az állásodat. Egyébként sok új név van a védelemben, tehát tényleg a corner sor teljesen átalakult. Slaynek talán, most meglátjuk persze, hogy jókor szálltak-e még ki Slayből, vagy már amúgy is, vagy tehát még lett volna a tankjába valamennyi, de Okudával megérkezett az elmúlt évek egyik legjobb corner tehetsége. Trufant, hogyha egészséges, akkor egy jó játékos. Tehát igazából vannak itt jó játékosok ebben a csapatban, csak amíg a defense sémában ez rá akarják erőltetni a pénzdiócféle játékos vonalat, ami lehet, hogy nem alkalmas erre a keretre, vagy nem az a legjobb nekik, addig lehet, hogy ez hiába való, és alakíthatnak itt bármit, egyszerűen nem fog működni a dolog. Én Okudától alapvetően egy jó szezont várok, lehet, hogy nem az első meccsen fog levenni minden elkaput, de nem tartom kizártnak, hogy a szezon második felében ő felfele fog kúszni egy ilyen defensív rookie of the year szavazáson is már, esetleg egy pár szép játékkal, meg teljesen leradírozott elkapókkal egy meccsen. De lehet, hogy ez kevés lesz attól függetlenül, mert meg fogják tudni találni a coverage-nek, a rosszul alkalmazott coverage-nek az ellenszerét, az ellenfél támadó sorai.
Én nagyjából egyetértek azzal, amit mondtál. A védelem önmagában nem rossz. Tehát mármint, hogyha a keretet nézzük, akkor mondjuk a secondary az kifejezetten jó, mert ugye Okudak egy tényleg korszakos tehetség, Trufant egészségesen tök jó volt, Coleman úgy érkezett annó, hogy az egyik legjobb slot corner, a két safety pedig Tracy Walker és Duron Harmon pedig, ha nem is elég, de még mindig a bőven jó kategória. A védőfal se rossz, Trey Flowers tavaly is jól játszott, még hogyha szekkekben nem feltétlenül nyilvánult meg. Jamie Collins megint csak egy jó játékos, és ismeri is Patriciát. Meg úgy összes, a linebacker sor az overall gyenge, de a védőfal még így is úgy, inkább átlag feletti. Tehát alapvetően egy normálisabb edzővel, legalább egy bizonyítottan középszerrel, ez azért egy top 15-ös egység körül kellene, hogy mozogjon. Az, hogy ez közelebb volt a 30-hoz, az egyszerűen borzasztó. Én sokáig nagyon bíztam Patriciában, de amit főleg tavaly mutatott, az valami kritikán aluli volt, és ezen nagyon sok függhet, mert rengeteg olyan szimulációt, meg statisztikai elemzést, meg analitikát, meg mindent olvastam, akár a Pro Football Focuson, akár más ilyen komolyabb oldalakon, és összességében, ha csak a keretet nézzük, akkor nagyon sokan nagyon sokat várnak a Lions-től, például nem csak Hőri az egyetlen, aki a csoport egyik esélyesének vagy favoritjának gondolja, csak ugye van egy főedző, aki talán a liga egyik legrosszabbja a posztján, és hogyha ezen nem sikerül legalább egy picit változtatni, hogy mondjuk egy középszerű szintet megüssön, akkor tök mindegy, hogy milyen jó az offense, hogyha lehet 30 pontot is kapni meccsenként, hiába teszel fel 26-ot, vagy 28-at, úgyhogy minden ezen fog állni, vagy bukni, mert a keret jó, ez nem lehet arra ráfogni, hogy egy rakásszar az egész. Itt, hogyha nem fog működni, akkor Patrisának nincs az az Isten, hogy még egy évet adjon a vezetőség, mert ennyit szinte bárki tud. Tehát ez a minimumnak a minimumja. És ez nagyon, és pont ez az elszomorító, hogy nem egy rossz kerettel ér el ilyen pocsék eredményeket.
Egyébként a védőfal kapcsán kicsit vitatkoznék, mert szerintem ez nem egy jó védőfal, egy futás ellen az egész Lions 17. volt, de hogyha csak a falat nézik, akkor 24. az ESPN-nek a mutatói alapján, Pestrasban pedig konkrétan Pestras win rate-ben a 32. volt a csapat, vagy igen, az egész csapatot nézve, úgyhogy ezek nem mutatnak túl jól ezek a számok, úgyhogy én ezt a védőfalat, ezt
hát de jött hát például ugye jött Danny Shelton, aki futás ellen, más ellen, másban nem jó, de futás ellen jó, akkor Nick Williams, azt hiszem ő a Bears-től, majd ha jól rémlik, akkor ő is kifejezetten futás ellen jó, Okwara visszajön, pedig ő sérült volt, jött a draftról is, játékos, nem azt mondom, hogy ez egy top egység, de nem is, ennél sokkal rosszabbak is vannak a ligában, és annyira rossz egyszerűen nem lehet, mint amennyi, vagy papíron nem kellene annyira rossznak lennie, mint amennyire tavaly volt. Tavaly egyébként azért volt relatíve jó futás elleni védelem, mert szétpasszolták az offense-t, úgyhogy igaz, vagy micsoda a defense-t, úgyhogy futni nem is kell. De egyébként a futás elleni védelem sem volt jó. Tehát tavaly minden rossz volt. Idén azért jöttek erősítések, amik arra engednek következtetni, hogy jobb lehet, de ez megint, hogyha ilyen tök homály sémákat alkalmaz Patrisra, akkor olyan mindegy, hogy ki jött meg, ki nem. A Bears védelmet is el lehetne szúrni, hogyha így hozzá nem értő van ott.
És akkor jósoljunk a 6.5-es over-under határa, Józsi?
Hát szerintem over, mert mondjuk egy 7-9-es szezonban, inkább egy 8-8-es szezon inkább el tudok képzelni, mint még egy 4 győzelmes, de ez lehet, hogy már csak a reménykedés meg a bennem lévő szurkoló mondatja velem, de én egy overt azt megkockáztatok.
Balázs?
Hát érkezett Jamie Collins, amivel talán visszaszorul Jared Davis játékideje, ami rögtön 3-4 győzelmet jelent a csapatnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon magabiztos over nálam. És igen, azt egyetértek a te részeddel, Dani, hogy a védőfal az nem annyira jó, sőt, és főleg úgy, hogy a beszélés a felfogásban nem is nagyon kell blitzekre számítani, tehát sokszor fogjuk látni, hogy a front 4 játékos megy nyomást gyakorolni, amiből Flowers-től lehet talán várni valamit, a többiek gyakorlatilag el se induljanak. Ugye tavaly 2 játékos volt 2 darab szek fölött, ebből az egyik ugye már említett Flowers, és a másik pedig Kennard, aki távozott a csapatból. Persze Okwara most visszajön, ami megmenti az egységet, de én is azt mondom, hogy ez 8-8 körül lehet egyébként az egység, de a fejétől bűzlik a haj effektus miatt nem lesz nagyon magas a naplafon sajnos.
Igen, ugye, én azt írtam, hogy értem egy cikkben, hogy fejlődni fog ez a Lions, nyilván 3 győzelemről nem nehéz, mert egyébként ugye egy labda birtoklási meccseken is 3-8-as mérleg volt, sérülésekkel sem állt jól a csapat, fumble-öknél sem voltak szerencsések, úgyhogy nyilván fejlődni fog ez a csapat, és én is egy overt bemondok itt a 6.5-re, mert azért a 7-9 szerintem meg lehet. És ami még érdekesség egyébként, hogy a Football Outsiders-nél konkrétan a legesélyesebb a Lions-a csoportra, oké, csak egy tizeddel vagy 2 tizeddel, tehát nem sokkal, és egyébként, ha így ránézünk az egész csoportra, akkor mindenkinek 23% fölötti esélye van, ami ugye elég abszurd egy 4 plusz csoportban. Úgyhogy én is bemondom az over, de ahogy Balázs, te is, én is Patrisa miatt egy ilyen erős plafont látok ebben a gárdában, és ezért úgy gondolom, hogy nem fogják átlépni a playoff küszöbét, de azért ez a 7 győzelem azért csak azért szerintem is meg lehet. És akkor Balázs kedvenc csapatával folytatjuk, a Green Bay Packers-en. 15. legkönnyebb volt a csapat sorsolása, vagy lesz a csapat sorsolása, és 9 győzelembe úszták meg az over-under határt. Itt nem lesz túl hosszú a távozó érkező sor. A távozóknál ugye linebacker Blake Martinez-t, a right tackle Brian Bulagát, tight end Jimmy Grahamet, a másik linebacker BJ Goodsont és a fullback Dan Vitalit lehet említeni. Az érkező oldalán pedig igazából csak Christian Kirksit, ugye a linebackert, illetve a jobb oldali tackle Ricky Wagnert érdemes kiemelni, akik idén is hozzájárulnak a, majd a sikerekhez. Oké, most ugye a draftról. Sokat beszéltük már ebben a holt szezonban, szerintem azért sem Love, sem Dillon, sem Degara nem lesz akkora hatása itt a csapatra, hogy jelentős erősítésként említsük őket, de könnyen lehet, hogy majd ők ráncáfolnak. Opt-out-nál pedig Devin Funchest kell megemlítenünk, mint a talán második számú elkapott, ami valószínűleg rosszul érintette a vezetőséget, illetve a szurkolókat. Balázs, kezdjük akkor veled, de mit vársz itt a Packers-től, mert a legtöbben ugye visszaesést.
Igen, szerintem egyébként nagyon jól fogalmaztál azzal, hogy nem a draftot az igazából ki is lehet törölni, az a draft az nem 2020-as szezonnak szól, így foglalkoztunk már vele, lépjünk túl rajta, ez majd 21-22-ben újra előveszük, hogy mit is hoztak össze a vezetőségben. A csapat egyébként pont ennek hozományaként, hogy nem is volt túl nagy játékos mozgás se a free agency-n, se a drafton, nagyjából ugyanazzal a kerettel áll ki a csapat, Bulaga helyett jött egy másik right tackle, és az érkező Devin Funchess, aki ugye beépültett volna, pont kívül a szezon, tehát gyakorlatilag a kezdő tekintetében egy right tackle, meg egy középső linebacker lesz, aki más lesz a tavalyi kezdőkhöz képest nagyjából. Így a csapat nagyjából ugyanott marad. Ami viszont vissza fog esni, az a teljesítmény, hiszen tavaly ez a Packers az egy borzalmasan szerencsés csapat volt. Ez mind a szoros meccseken kijött, elvesztett turnoverekben kijött. Egyszerűen volt egy jó szezonjuk, ami a csapat nem azt jelenti, hogy rossz legyen, vagy rossz lett volna tavaly, és nem érdemelt volna playoffot, de mondjuk nem volt benne a liga négy legjobb gárdájában. Szerintem ezt azért nem elvakult Packers szurkolók is látták. A csapatnak megvannak a képességei, ez egy passzjátékra épülő játékos állomány, a fala az ESPN kimutatásában a legjobb a passzmutatóban, passzblokkban, tehát igen, tehát hogy az a lényeg ennek a játéknak, hogy adjuk oda Rodgersnek a labdát, és ő megoldja. Csak ennek ellenére nem ez van hívva a játékból, tehát hiába ez lenne az evidens, Matt LeFleur ennek ellenére megpróbálja egy kicsit visszahozni a régi idők fociát Green Bay-be is, nyomjuk a játékot a running back kezébe, ami még így sem volt rossz egyébként, mert a tavalyi játék, a tavalyi Green Bay legjobb játékosát Aaron Jonesnak hívták magasan, és volt eredmény annak, hogy őt játékba hoztuk, bár sokszor passz alatt például, de ez a csapat nem próbálja kihasználni azt, hogy Rodgers ez az irányítója, ami lehet, hogy lassan most már idejét is múlt lesz pont ezen a last pick miatt. Én nem úgy gondolom, hogy a Packers továbbra is hardba lesz a csoportgyőzelemért, mondtad, hogy az egész csoportnak a győzelmi esélyei hasonlóképpen alakulnak. Ez a csapat vissza fog esni, a többiek egy picit feljebb fognak lépni, úgyhogy itt tényleg a szokásos közhelyel akármi történhet, de az, hogy a csapat leggyengébb pontját, az elkapó szekciót nem sikerült megerősíteni, vagy azzal a játékossal, akivel pont talán nagyon sokan reménykedtek, hogy picit talán javul Funchess-szel kiüri a szezont, ez nem nagyon fog változni. Rodgers tavaly pontosság tekintetében 53%-kal passzolt 20 yard mélyre, ebből 32-t sikerült lehúzni a játékosoknak. És ez Davante Adamsen kívül nem látom abban, másban azt a megváltót, aki ezen tudna javítani. Visszatér a tavalyi tight end Jace Sternberger, akiben egy pici javulás hozott Grahamhoz képest, de ez a csapat ez jól fog passzolni, hogyha passzol. Csak az abban, hogy sokat tudunk futni.
Ezzel abszolút egyetértek. Én teljesen egyetértettem a te cikkeddel is, amit nemrég írtál, vagy aztán pont ma. És ez a tavalyi Packers, ez nem egy 13-3-as volt az alapszakaszban, ami NFC döntőbe jutott, hanem ez sokkal inkább hasonlított egy ilyen 8-8-as, 7-9-es gárdára. És ez is azért leginkább, mert Rodgers teljesen vissza volt fogva, vagy legalábbis nem érezte magát komfortosan, ez rengetegszer látszott, és a helyet, hogy tényleg most lett volna ok arra, hogy nyomni egy ilyen allint az egészre, eljutottak az NFC döntőig, én abszolút abban voltam, hogy akkor jó, most picivel több teret engedünk Rodgersnek, hozunk neki elkapókat minden idők legjobb elkapó draftjáról, felépítjük szépen az offenszt, és akkor egy oké, lesz futójáték, de egy masszívabb passzjátékkal, egy jó védelemmel, akkor végre megpróbáljuk ezt megismételni. Ehelyett nem mondom, hogy nem hoztak Rodgersnek kellő segítséget, hanem konkrétan semmilyen segítséget segítséget nem kapott, mert hogy Ricky Wagner nem lesz olyan jó a bal oldalon, vagy a jobb oldalon, mint Bulaga, az 100%. Tehát a csúcsformájában se volt olyan jó. Egy karrierje legrosszabb szezonja után meg pláne nem valószínű, hogy jó lesz, úgyhogy a fal az ott nem lesz sokkal jobb. Elkapók nem jöttek, tehát most Adams se fog mindig mindent elkapni. A draftot azt teljesen arra húzták fel, hogy nem is tudom, hogy betörjék Rodgerst, vagy legalábbis sok ilyen véleményt is lehetett olvasni, és én nem tudom, hogy mennyire jó ötlet a kezdő sztárirányítódnak, akivel egyébként 3 évig nem tudsz még mit kezdeni, mert kivágni, meg elcserélni gyakorlatilag nem tudod. Nem tudom, mennyire jó ötlet összebalhézni vele, vagy hogy olyan helyzetet teremteni, amiben ő nem érzi magát komfortosan. Tehát hiába lenne amúgy egy playoff esélyes kereted, hiába van amúgy egy jó irányítód, hogyha te csak azért is már dacból főedzőként olyan játékokat hívsz meg, olyan playbookot raksz össze, ami az irányítódnak nem megy, elveszed a kedvét, vagy egyszerűen nem teremtesz olyan feltételeket, hogy ő ki tudjon teljesedni, akkor ez nagyon-nagyon félre mehet. És emiatt gondolom azt, hogy a Packers hát talán a 3. legesélyesebb a csoportban, mert hogyha ez a kis, egyelőre még csak ilyen kisebb csetepati házon belül, hogyha ez nagyobb lesz, akkor tök mindegy, hogy milyen a keret, meg milyen a sorsolás, meg bármi, az egész szezon tönkre teheti. És hogyha emiatt van oka valakinek félni, hát szerintem bőven lehet miatta izgulni, mert ez reális veszély szerintem, hogy egyszerűen a házon belüli balhék tönkreteszik az egészet. Mert nem tudod lenyeletni egy Aaron Rodgers szintű irányítóval, hogy mi Super Bowlért megyünk úgy, hogyha első körben egy irányítót draftolsz, a másodikban egy fullbacket, a harmadikban, vagy a másodikban egy futót, a harmadikban meg egy fullbacket, vagy nem tudom, blokkoló tight endet. És ez szerintem nagyon gáz volt. Nekem ez abszolút öngólnak tűnik.
Sok mindent már nem tudok, vagy akarok hozzátenni, azt két röviden gyorsan, hogy szerintem Ellen Lazard lehet az a második elkapó, aki talán fel tud lépni egy kicsit, de hát igen, az már régen rossz, hogyha ő a második opciód, úgyhogy ez nyilván nem erősség ez a csapatnak, és még azt akartam, hogy azért ugye Aaron Rodgersről még szokás ugye úgy beszélni, mint egy elit top irányító, de azért az utóbbi 1-2-3 évben ez már inkább csak egy jó irányító, és nem egy olyan elit irányító. Tavaly például ez a completion percentage over expectation, amit mondtam, tehát a várható feletti passzpontosság, ez csak a 27. volt nála, ugye a 39-ből, úgyhogy Rodgers kapcsán is azért vannak már ilyen aggályok, bár azért a képességei szerintem még mindig megvannak, és nehéz megmondani, hogy mitől gyengül, vagy mitől esik vissza, nyilván részben támadó felfogás és hívások, de nem csak ez a probléma szerintem nála, úgyhogy ez az ő következő éve is érdekesek lesznek, vagy érdekes ezt figyelni, nyilván közelről fogjuk ezt megnézni. Balázs, mi akartál valamit hozzátenni a támadókhoz?
Ez csak egyetértelmi tudok ezzel a Rodgers hozzáállással. Úgy van kezelve szerintem egyébként, mintha a Liga 30. legjobb iránytója lenne, holott lehet, hogy már nem top 3-as, de mondjuk a top 10-ben az, hogy mindig benne van. Tehát valahogy túl nagy a kompenzálás nálam, de ezt szerintem te is erre utaltál. A játék hívás tekintetében, tehát.
Akkor beszéljünk a védelemről, mert ez is egy érdekes kérdés. Ugye tavaly 9. legjobb volt a védelem passz ellen, és 23. futás ellen a hatékonysági mutatókban, nem miatt, vagy nem yardokban, azokat hülyeség használni. Szóval összességben ez egy közepes védelem volt, hogy a Pettinnek van egy ilyen védjegye, hogy rengeteg dime felállást használ, és telenyomja a defensív back-ekkel a pályát, csak ugye az a baj, hogy ez nem volt elég hatékony tavaly. És jó, Nickelbe egyébként jó volt a Packers védelme, főleg passz ellen, de ez a dime, ez annyira nem jött be, főleg futás ellen nyilván, vagy úgy az egész védelem futás ellen az pocsék volt, ugye DVOA alapján azt hiszem 31. talán ez a védőfal, bocsánat. 31. volt a védőfal a futás ellen, és persze, viszont a 9. legjobb, tehát nagyon nagy tehát hogy nincs egy ilyen egyensúly, tehát nagyon nagy a különbség a kettő között, úgyhogy furcsa ez, és alapvetően nyilván, ha valamivel rossznak kell szenni, akkor vagy ha valamivel rossznak kell lenni, akkor a futás elleni védelem legyen az, de hát itt is vannak szintek, amiket jó lenne egy kicsit legalább meglépni, hogyha tényleg playoff rend akarsz összehozni.
Hát alapvetően ezért jött papíron, ugye a Brownsból kirúgott, vagy elengedett Körszi.
Hát igen, csak ugye Martin az meg elment helyette, tehát
Hát amúgy nem volt egy jó linebacker, legalábbis
annyira... A Kökszi sem az.
Igen, itt ez a baj egyébként.
De nem tudom én, hát ha a vérfrissítés segít. Egyébként, hogyha megnézed, a tavalyi évben a Bucks futás elleni védelme volt a legjobb, passz ellene az egyik legrosszabb, aztán hol volt az egység, tehát összességében...
Egyébként a Bucks védelme tavaly 12. volt hatékonyságban összesen, úgyhogy...
Na de azon sokat dobott a futás elleni védelem, ami ilyen 30 plusz fölötti százalék volt, és a passz ellen pedig hát eléggé pocsék volt az a védelem, és amúgy meg szerzett pont, vagy engedett pontokban is gyenge volt. Ez a koncepció még mindig jobb, hogyha legyen egy jó passz elleni védelmed, meg egy jó passzrásod, mint hogy a futást tölt. Az meg más kérdés, hogy nyilván az lenne a legjobb, hogyha ez a kettő egy, vagy legalább közeledne egymáshoz. Ez
okay, bocsánat, rosszul mondtam, mert a Tampa Bay-nek a passzvédelme volt 12. és nem az összes egész védelme, tehát a passzvédelme volt 12. legjobb hatékonyságban, és ugye első volt futás ellen, csak hogy megvédjem a Buccaneers, mert írtam róluk fejlődő csapatoknál, és a védelem szerintem nagyon alul van értékelve, és ezt most ki akartam csak emelni, de ez most a Packers az nem vonatkozik, csak nem akartam, hogy így maradjon.
Jó, nehogy bántsuk most, te is felültél a bandwagonra.
Nagyon.
Te már most elkezdted mondani, hogy milyen jó is az a csapat, amikor, hogy majd
így is van.
Mellett nem baj, gyáva dolog.
Hát utólag mindenki meg tudja mondani, ki volt a jó csapat, hát előre kell gondolni.
Hát igen, aztán, hogyha nem úgy van, akkor ezt kivágjuk majd utólag a podcastből, hogy nem, ilyet nem is mondtál. Hát,
én felvállalom azt is, hogy tavaly a Browns is jó csapatnak gondoltam, aztán nem jött be, de most vannak ilyen mellélövések is a találatok mellett.
Túl sok a bizonyíték, de mindegy, térjünk vissza a Packersre. Szerintem önmagában nem rossz ez így, ahogy van, nyilván lehetne sokkal jobb, de én mondjuk a védelem miatt kevésbé aggódnék. Lehet, hogy nem benne van abszolút, hogy a secondary egy picit javulni fog, még ugye idősödnek a játékosok, a védőfal alapvetően legalábbis passzrás terén jó. Aztán, hogy futás ellen mi lesz, hát gyengi futás elleni védelemmel is nyertek már Super Bowl, tehát emiatt én annyira nem aggódnék itt, hogyha tudja ezt a passz elleni védekezést hozni a tavalyit, vagy legalábbis nagyjából tudja hozni, én azzal már úgy megelégednék, a futás ellen meg lesz, ami lesz. Ugye a futást azt a legkönnyebben amúgy tudod kivédeni, hogyha jó az offenzet, aztán
hát
hamar felteszel két TD-t, és akkor az ellenfél már nem fog futni, és akkor ez így egy jó stratégia.
Csak az a baj, az offenzek nem ez a felfogás jelenleg.
Igen, csak az a baj, és ami meg ez is egy ilyen vicces, vagy nem is tudom, ilyen kellemetlen szituáció a Packersnél, hogy az offenz amúgy képes lenne arra, hogy a defense legnagyobb gyengeségét kompenzálja valamilyen szinten, vagy legalábbis a meccsek nagy részén, ehelyett egy olyan offenz felfogást látunk, aminek nem az a célja, hogy hamar sok pontot, meg kiméljük a védelmet, vagy bármi, hanem ilyen teszett oszta, futunk, lesz valami, aztán majd összejön ilyen. Nem tudom, szerintem ez egy nagyon mellé ment ez a koncepció, de hát majd az idő eldönti. De én a védelem miatt aggódnék a kevésbé, ha már a két egység között választani kell.
Valás?
Igen,
secondary-t például, hogy látod?
Szerintem egy picit a tavalyi év egy nagy kiugró év volt. Én nem gondolom, hogy ez a csapatrész ennyire erős lenne, bár tény, hogy jobb a secondary-nk, vagy a passz elleni védelmünk, mint a futás elleni. De hát ennek azért megvan az ára. Tehát az, hogy a csapat 50%-ban dime felállást alkalmaz, tehát gyakorlatilag nem, hogy Dickel az alapformációja a Packersnek, hanem a dime. Tehát 6 defensive back van hátul, ezáltal borzalmasan könnyű a csapat. És ezt az ellenfelek azért idő után kezdték ki is használni, és elkezdték futni, megnézték, hogy 6 defensive back van fent a Packersnek, akkor gyerekek, oda a running backnek a labdát, aztán nyomjuk. Ha Kenny Clarkot ki tudjuk venni, akkor mentünk 10 yardot már, mert Martinet meg fogja csinálni a szerelés, de hát ugye mikor? Tehát ez a passz elleni védekezés jól kijött tavaly, de ez annak volt köszönhető, hogy tele volt a csapat defensive back-ekkel. El is vártuk, hogy ennyi investálással azért legyen ennek hatékonysága. De közben Kingnek nagyon jók voltak az interception mutatói, szerintem neki egy kiugró éve volt. A legjobb defensive back-ünket Jerry Alexandernek hívják. Neki is egyébként egy viszonylag jó szezonja volt, jó volt az tavalyi első éves safety duónk, Amos-szal és Savage-gel. Tehát ez egy passz ellen felépülő csapat, csak sajnos az NFL-ben a jobb távodó koordinátorok ki tudják használni ennek a másik oldalát is. Ugye láttuk, hogy az NFC döntőben, és mondta, 6 darab sikeres passzal tudták úgy agyonverni ezt a Packers-t, csak futása, hogy nem volt válasza rá Pettinnek, akit egyébként nem gondolok rossz védőkoordinátornak, és amiért idejött, hogy rendben rakja ezt a fiatal defensive backsort, azt ő megcsinálta, de hogyha már mindenféleképpen fölösleges pozícióba akartunk draftpikkeket ölni, akkor mondjuk első körbe igazán hozhattunk volna bármilyen 320 font fölötti defensive tackle-t Kenny Clark mellé, mert egyszerűen nincs is arra válasza a Packersnek, hogyha az ellenfél elkezd futni és működik a futása.
És az a baj egyébként a Fortnite szerre még alig játszottatok Dimebot, tehát ott inkább Nickel meg Base
volt. Igen, erre utalok, hogy hiába próbált leváltani, mert látta, hogy mit próbál kihasználni, az ellenfél nem volt kártyája, mert nincsen még egy olyan játékosunk, aki a futás ellen közepes teljesítményt tudna nyújtani. Nagyon jó a presszásért dolgunk, tehát a Smith-ek tavaly Zadarius a 8. presszon, a 10. volt a presszás win ratingben. Ez a csapat arra van felépítve, hogy ne verjék meg őket a levegőben, és ez igazából érhet playoffot, mert leginkább ezzel hozott playoffba magadat, hiszen a liga legtöbbsége próbál passzolni, ebbe az irányba van a liga. Csak amikor már a playoffba egy meccsen dől el, és van egy okos támadó koordinátor vagy vezető az ellenfélnél, akkor ki tudja használni azt, hogy te fel vagy építve a passz ellen, és ha ő túl is jó a futni, akkor ez a Packers le van győzve.
Na és akkor jósoljunk egy over-endert erre a 9-re. Balázs kezdte akkor.
Hát, legyen over, de ez csak a szurkoló mondatja belőlem. Visszaesést várok. A 13-at borzalmasan túlva teljesítem. Józsi mondott egy 8-8-at, azért annál egy picit viszont jönnek, gondolom. Én azt gondolom, hogy ez a keret gyakorlatilag ugyanaz, mint tavaly, csak máshogy hívják a rájtekőtnek a középső linebackert, ez egy 10 győzelemre elég lehet. Ami lehet, hogy akár mondjuk csak 8 lesz, de legyen over.
Józsi?
Mennyi a line? 9 vagy 9 és fél?
9.
Akkor undert mondok. Ha 9 és fél lett volna, amíg akkor is undert mondok, én 9 győzelemre lövöm be ezt a Packers most, a 10-et azt nem kockáztatom meg. Ha 9-et mondok, akkor mit kapok? Akkor az 0,
ugye? Semmit, azt nem mondhatsz.
Akkor under.
Én nem over-t mondok, de tehát, hogy 10-nél több győzelmet ebben a Packersben nem látok. Tehát, hogy nekem a 10
az a akkor van, hogyha Matt LaFleur leteszi a playbookot Rodgers kezébe, és akkor játsszál.
Akkor esetleg igen. De az a baj, hogy, tehát, hogy inkább látom a 10-et, mint a 8-at, tehát azért tényleg, ahogy mondtad, azért egy jó csapat összességében ez a Packers, nem annyira, mint tavalyi mérleg mutatja. Nekem ez a 9-10 győzelem, tehát akkor inkább over, de erre se tennék pénzt, hogyha nem muszáj.
Hát szerintem az egész NFC North-ra egyébként nem érdemes fogadni, egyébként mindenkinek ajánlom. Tehát ne az a csapat legyen az, akin kaszoltak. Az, hogy a Lions jobban fog, az oké.
Okay.
Az igaz.
Tűnt eddig, igen, eddig a háromból, de szerintem a Vikings sem lesz ilyen. Tehát a négyből igazából tényleg csak a Lions-re gondoljuk maga biztosan, hogy ezt sikerül majd túlkompenzálni ezt a hatéssel, vagy túl teljesíteni pontosabban. Mindezhet a Vikings következik. 13. legkönnyebb sorsolása lesz a csapatnak, és itt is 9 győzelemben sikerült megkúzni a határt Vegasnak. Távozóknál ugye támadó koordinátor és védőkoordinátor is változott, ugye Everson Griffin, pass rusher, Stephon Diggs elkapó, Linval Joseph védőfalember, és akkor a McKenzie Alexander, Xavier Rhodes, Trey Waynes cornerback sor, illetve Andrew Sendejo safety távozott. Érkezőknél pedig ugye Gary Kubiakot lehet említeni, aki ugye itt volt, de előre lépett támadó koordinátornak. A védő koordinátorhoz ugye meg lesz osztva fiatal Zimmer és André Patterson közt, és hát piacról további érkezőkről nem számolhatunk be, ellenben a draftról igen, Justin Jefferson elkapó, Jared Gladney cornerback, Ezra Cleveland offensive tackle, ugye az első két körben, és még ugye említhetjük akár Cameron Benzlert is, mint cornerback. Ottal pedig Michael Pierce, ugye, aki érkező lett volna, de mivel kiüli a szezont, azért mégsem fogja erősíteni idén a csapatot. Érdekes ez a Vikings, mert hát ugye a cornerback sor teljesen kicserélődik, keret összességében nem erősödött, ugye Stephon Diggs lecserélve Jeffersonra, és akkor a cornerbackek váltakoztak, és igazából nehéz megfogni ezt a Vikings, hogy kíváncsi vagyok, hogy ti mit vártok tőlük. Józsi, te, hogy lehet, hogy itt kezdjük az offenzel, hogy ott kevesebb volt a változás.
Hát, de viszont elég nagy volt az a változás. Én Dixet mindenképpen hiányolni fogom ebben az offenzben. Tielen tavaly egyrészt sérült volt, másrészt amikor pályán volt, se játszott annyira jól. Most, hogy ez mennyire betudható a sérülésnek, az megint egy más kérdés, de de hogyha ő így egy negatív spirálba kerül, vagy egy negatív tendenciát fog mutatni, akkor azért Dix hiánya nagyon meg fog érződni, mert azért én Jeffersontól nem várok akkora újonc szezont, hogy ez így kompenzálva lehessen. Hogyha Cook nem sérül meg, akkor a futójáték az úgy nagyjából stabilan működhet. Ilyen érdekessége, hogy az előző két támadófal az inkább passz ellen, vagy passzblokkolással volt összerakva. A Vikings pedig a futáshoz blokkoljó, ami szerintem nem a legjobb irányvonal, és nem igazán van olyan támadó falembere a Vikingsnak, amit bármelyik másik csapatba kezdő lehetne, ami szerintem egy nagyon-nagyon rossz előjel hosszú távon. A sorsolás ugye nem nehéz, vagy nem annyira nehéz, de a támadó fal miatt, a beszűkült és a beszűkült lehetőségek miatt én nem lennék annyira magabiztos.
Balázs, te mit vársz a támadósortól?
Én is hát egyáltalán egyetértek Józsival abban a tekintetben, hogy ez egy pici visszaesés fog mutatni. Itt az egyik legfontosabb játékos távozott Dix személyében, és én sem gondolom az játékosnak Justin Jefferson, de nekem picit a választása kérdőjeleket vett fel, mert szerintem ugyanolyan, vagy nagyon hasonló az erőssége, mint Thielennek, és azért volt pont jó ez a Thielen-Dix duo, mert nagyon különböző játékosok voltak, holott igazából most van két remek, leginkább slotból induló elkapójuk, csak a szélső poszton most nincs meg már az, aki szét fogja tudni húzni a pályát. De ettől Jefferson egyébként egy jó játékos, tehát lesznek társadalmi elkapásai. A támadófal továbbra is, igen, amit mondott Józsi, hogy próbálnak inkább futójátékra hajazni, de legalább tudják, hogy ebben erősek, és tényleg futtatják is a labdát. Egyik legtöbbször választja ugye a Vikings offense a futás korai downoknál is, ehhez azért társul egy jó futó is. Tehát itt is azt gondolom, hogy magasan van a padló, amit már emlegettünk, csak mondjuk a plafon egy picit beszűkült a Dix távozásával, mert nem érkezett hasonló skillsettel játékos. Nagyon kell bízni abban, hogy ebbe a támadó falba továbbra is fog javulni a személyzetnek a játéka Cleveland draftolásával, vagy akár a tavalyi elsőkörös Bradbury játékával, akinek azért voltak borzasztó meccsei. És meglátjuk, hogy a támadósor idén mire lesz elég, nem ők a csapat erőssége talán, bár most már nem biztos, hogy a védelemre is ez egyértelműen rá lehet sütni a nagy jövésmenés után.
Igen, itt érdekes egyébként hogy a sémáról beszélni, talán, hogy azért egy nagyon 12 personnel orientált csapat két tight end, ugye igazából nincs is három normális elkapójuk, tehát...
Igen, van miért két ját tight endet felküldeni, igen.
Igen, de egyébként is ugye Kubiaknek ez lenne a szerintem a rendszere, vagy az ideális része is, és ugye itt is az, hogy ugye a futáshoz jól bokkolt a fal, szerintem ez is betudható a sémának, ugye a Kubiak rendszernek és Stefanskinak, hogy ez is szerintem előre léptette ezt a falat, mert ugye a passzhoz tényleg 23-ak voltak, azt hiszem az ESPN rangsorában, és ahogy tényleg mondtad Balázs, 5. legtöbbet futatták a labdát, pedig hatékonyságban csak a 16. volt a csapat, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes kettősséget ad neki, és Viszont ugye Zimmer futni akar, tehát hogy így biztos, hogy futni is fog a csapat, az úgy is kereste Kubiakot, hogy akkor ő szeret futni, úgyhogy akkor ez neki, vagy a Zimmernek is jó lesz, hogy akkor lehet játszani a védelem és futás dolgot, ami nem tudom mennyire lesz jó a következő évekre nézve, de ez majd kiderül. Minden esetre Kazinszról nem beszéltünk még, szerintem érdemes megrémíteni, azért ő elég jól játszott tavaly is, és feküdt neki ez a rendszer. Úgyhogy szerintem rendben lesz ez az offense, nem lesz top 5-ös, 8-as feltétlenül, de egy jó támadósor lehet most is a Vikingsból. Oké, nyilván a Dix Jefferson csere az kicsi visszalépést jelenthet, de legalábbis rövid távon. De rendben van az offense szerintem, csak nem látom azt a nagy varást benne, hogy majd itt a legjobbak közé emelik.
Igen, tehát Kazinsznak jó éve volt tavaly. Az egyik legjobb volt ugye ez az elvárható passzpontosság mutatóban a ligában tavaly Kirk Cousins, de a legjobb mutatói szerint, vagy a statisztikák alapján azért sokszor jöttek a screenekből, tight endeknek, running backeknek, és továbbra is igaz Cousinsra, hogy egy antiklács játékos. Tehát minden egyes, negyedik, negyedben ő leolvad. És egyébként tényleg ez ki mutatható van róla a cikk. 21. volt a támadósori hatékonyság az ő dropbackben a negyedik negyedben. Ami ahhoz képest, hogy egyébként a top 5-ben is voltak ezek a statisztikai egész meccsekre letekintve, az azt jelenti, hogy a meccs végén ő nem tud teljesíteni. Ő egy liga közepesen irányító, amihez társul egy jó roster, ezáltal arra nagyon magasan van, ugye, mint említett, padló, de amikor nincsen jobb opció, persze egy Kirk Cousins egy nagyon jó lehetőség, csak vannak neki korlátai, ami valószínűleg soha nem fog Super Bowl-ban kicsúcsosodni.
Védelemre áttérve, ugye Mike Zimmer mindig egy nagyon hatékony egységet rak össze, és zsinórban 4 éve végeztek a top 8-ban, azt hiszem, ilyen mutatókban, de azért idén nem lesz könnyű dolga egy teljesen új cornerback sorral. Védőfal is azért nagyon átalakult, úgyhogy nehéz dolga lesz, főleg egy ilyen holt szezonban, ahol nem fogod tudni annyira összeszokni. Jó, és hogy látod itt a Vikings defense-t?
Hát nagyjából egyetértek veled, ez egy nagyon-nagyon kemény menet lesz. Összességében amúgy a védelem nem rossz, legalábbis vannak benne abszolút elit all-pro szintű játékosok, gyakorlatilag az összes színbe. A probléma leginkább azzal van, hogy pont a legeslegszélen és középen az ott teljes egy óriási lyuk. Ugye Pierce autolása az nagyon fájdalmasan érinti a csapatot, a futás elleni védelem az szenvedni fog, az szinte garantált. A passzrásban nagy visszaesés nem várok, mert Odenigbo ő egy tök jó játékos, ő már tavaly is egészen jó volt, szerintem idén Griffins, a tavalyi Griffins szintjét már fogja tudni hozni, meg amúgy is Zimmerék zseniálisan tudják kinevelni a no-name pass rushereket all-pro szintre, tehát ugye Hunter is így indult, és látjuk, mi lett belőle. A safety sor az nagyon remek, szerintem a liga legjobbja konkrétan a Harris-Smith duo. Ami problémás, az ugye ahogy te is mondtad, az a cornerback sor, mert gyakorlatilag 3 új kezdője lesz, és hát egyik sem...
Hughes maradt, hogy 2 inkább.
Ja, igazad van. Na de Hughes... meg olyan, hogy hát ő meg bár nem maradt volna. Bár hiába volt első körös, eddig túl sok haszon nem volt belőle, és ugye ő is inkább csak a slotban bevethető. Most, hogy Gladney mennyire lesz jó, az hát nagyon bíznak benne, gondolom, hogy legalább egy közepes szintet tud hozni. Az biztos, hogy Xavier Rhodes-nál rosszabbul nem fog tudni senki se játszani, tehát ilyen szinten mondhatjuk azt, hogy biztos, hogy előrelépés lesz a tavalyi évhez képest, de miatt komoly problémái lehetnek a csapatnak, mert hiába jó a pesztás, az egyik leggyengébb kornersora most jelenleg szerintem a Vikingsnak van. És Anthony Barrnak se ártana egy picit magasabb szintre kapcsolnia, mert a korábbi jó játékát az elmúlt, hát mondjuk 3 évben nem nagyon tudta megismételni. És hát ő azért,
neki egy jó éve volt igazából.
Hát igen, és pedig azért legalább egy jó szintet, vagy legalább egy korrekt szintet, ha tudna hozni, azért ő nagyon kellene abba a linebacker sorba, pláne azok után, hogy ugye a védőfal közepe az most teljesen lyukas, és valakinek viszont többnie kellene a réseket, mert rések azok most egészen biztosan lesznek.
Ami engem egyébként nagyon meglepett, hogy az ESPN nyomás mutatója szerint a Vikingsnak a védőfal a 29. volt csak a ligában, Pesszásban. Azért az...
Tavaly?
Igen, tavaly.
De ez a védőfal belseje?
Az egész védőfal.
Igen?
A teljes védőfalat nézve, oké, nyilván Hunter nagyon jó volt, de ugye a többiek nem nagyon tudtak nyomás generálni, ugye Griffin meg Odenigbo azért még korrekt volt, ugye középről ugye nem érkezett senki, ez nagyon lehúzza ezt az egészet, de ez mondjuk egy nagyon meglepő volt, de ugye szekikben meg QB hitekben összességében jók voltak, csak nyomásban viszont kevésbé ez. Engem meglepett, mikor most így készültem itt a
podcastom. A szekikben hitekben a védelem volt jó, vagy a védőfal?
Védőfal, hát nagy onnan érkeztek a szekek meg a hitek. Tehát ugye
azt hittem, hogy mert mondjuk Zimmer nagyon jókat blitzel, tehát ott azért abból lehet gyűjteni. Mondjuk engem meglepett az, hogy ugyennyire hátulsorolták őket, mert oké, hogy Linval Joseph sem volt már karrierje csúcsán, de azért olyan rosszul sem játszott.
Hát mondjuk Pestresben mondjuk sose volt hasznos.
Nem, de hát azért legalább ott volt, és legalább megette a blokkokat, és utat nyitott a többieknek, de ezek szerint akkor annyira nem voltak jók.
Énként Zimmer inkább okosan blitzel, mint sem sokat. Tehát, hogy igen, amikor elküldi legtöbbször, mint a Harrison Smith-t a boxból, akkor az általában oda is ér, de nem tudom, ezt ő okosan kihasználja a meccsenként 2-szer, és tudja, hogy ezt nem szabad túltolni, mert akkor megkészülnek rá. Igen, egyébként a védőfal közepe pont az az ember, aki pótolta volna Joseph-t a futásán, ugye kiüli a szezont, ez valóban lehet gond, szerintem is. Illetve az, hogy én se látom Hunteren kívül a másik perszalás generátort a csapatban. Odanigbónak lehet, hogy egy picivel jobb mutatói voltak tavalyi évben, mint Griffennek, de hát nem tudom, fel annyi snapre volt kalibrálva ez a srác. Én persze is meg kellett újítani a csapatot, és szerintem ez az évet lehet, hogy arra fog rámenni, hogy ez a csapat ez nem tud nagyon rossz lenni, tehát nem gondolnám, hogy ez a Vikings most földbe áll. Egyszerűen túl jó az a játékos állomány, de azért az, hogy 15 draft pickjük volt, az talán előre vitíti azt, hogy ők szeretnének hosszan minden három évből kétszer playoff esélyes csapat maradni, ami lehet, hogy nem nagy baj, hogyha most pont a 20-as szezon lesz az az egy, amikor nem, de előtte kétszer, utána kétszer van esélyük arról, hogy ők mindig ott legyenek a playoffban, ahol ugye Joe Flacco-nak is összejött már egyszer egy Super Bowl, nyerővel akár Kirk Cousins-nak is egyszer meglódulhat a keze, de tavaly évben a linebacker soruk, és főleg ugye Eric Kendricks brutálisan játszott, nem biztos, hogy ő is fel tudja tartani ezt a szintet, és hát a teljes secondary-nek a corner sora az majdnem, hogy újra alakul, és fiatalok kerülnek elsősorban be. Ez a csapat szerintem nem fog idén a playoffra esélyes lenni, ez nem talán jósolok is, de mondjuk lehet, hogy nem is az a cél a vezetőség szemében, hanem az, hogy 21-re újra a következő 5 évre egy jó csapatot építsenek, és azt elkezdték idén.
Ha már így akkor átkezdted, akkor jósolhatunk is, és akkor ezek szerint te rendőr számítasz erre a 9-re?
Igen, tehát úgy gondolom, hogy az NFC North egy nagyon kiegyenlített csoport lesz. Közelebb jönnek tehát az ollóit inkább szűkült, mint nőtt az off-seasonben, és a Packers-től sem várok annyira kiugró évet. Úgy gondolom, hogy mind a Packers, mind a Vikings visszafele fog esni, közben pedig a Lions és a Bears-től is javulást várok, aminek abban sem vagyok biztos, hogy a Vikings nem a negyedik csapata lesz ennek a csoportnak, bár azért meglepne, nem mondom, de nem nagyon, vagy nem annyira talán, mint a közvélekedésben sokakat. Ez lehet, hogy egy picit átmeneti év lesz, ami még mindig nem azt jelenti, hogy a csapat tényleg 3 győzelemért fog szorgoskodni, de a 8-8 lehet, hogy ebben a csoportban mondjuk a 3. vagy a 4. helyre lesz csak elég.
Józsi?
Érdekes elképzelés. Nagyjából azzal mindenképpen egyetértek, hogy a csoport az valószínűleg nagyon szoros lesz, ha csak be nem üt valahol valamikra. Viszont én úgy gondolom, hogy a Vikings összességében többre vagy stabilabban képes, tehát alacsonyabban van, vagy magasabban van a padlója, mint mondjuk a Packersnek, és inkább bennük látok egy-két plusz győzelmet. Nem gondolom, hogy 10-nél több lesz, de szerintem a 10 az egy reális elvárás náluk, úgyhogy én overre tippelek.
De majdnem felírtam a Vikings-t erre az 5 plusz 1 csapat, amelyik vissza fog esni idején listára, mert a legegészségesebb csapat volt a Vikings a ligában, második volt fumble luckban, és plusz 11-es turnover mutatója volt, ugye ezek mind ilyen visszaeső jelölt mutatók. Mégsem tudok Andert mondani, 8-at kevésnek gondolom valamire. Tehát azért nem írtam fel őket, mert ugye csak 10-6 volt a mérőjük tavaly, és 8-8-6, tehát hogy az egy ilyen paddónak gondolom a Zimmer Kubiek vezette offenszben, és inkább a 9 győzelmet láttam a csapatban, ezért az egy meccsi visszaesést meg nyilván nem gondoltam egy akkora dolognak, hogy felírjam őket egy ilyen listára. Úgyhogy most nagyon nehéz kérdés nekem ez az over-under határ, mert nem tetszik, egyik irányba se tetszik, tehát bármelyiket mondanám, az nem fog tetszeni. De mivel ott is tovább legyen over, de valószínűleg most, hogyha majd a végén valaki össze akarja számolni a 8 csoportban a 34 csapatra adott over-under jóslataimat, akkor valószínűleg jóval több over fog találni, mint under-t, és azért nyilván ideális lesz a végső kihozott dolog, de nem tudok itt 8 üzemet mondani a Vikings-nak, mert szerintem annál jobb.
De neked előtted van a sorsolás erősség? Ma most így rápillantva egyébként a sorsolásra. 13. Nem szerintem egyébként, vagy érdekes,
hogy a középmezőnyben. 13. legkönnyebb, úgyhogy a középmezőnyben.
De ugye ebből talán, vagy lehet, hogy van bennük olyan csapat, aki tavaly nem, de idén egy kicsit erősebb, bár nem, az alapján,
ugye, mondja, ez
az
ugye
idegek alapján vannak.
Igen.
Mindegy, én a sorsásra rá pillantva csak bizakodóbb vagyok a tippemtel kapcsolatban.
Tudok még mindjárt olyat is mondani, mert előttem van a Warren Sharpnak a könyve, csak ebbe kell lapozzak a Vikingshoz, hogy kicsit jobban lebontva a sorsolás, hogy fog...
Mondjam a csapatokat?
Kinézni, nem, mindjárt meg vagyok, csak oda.
A Packers sorsás egyébként nehezebb, mint a Vikingsé.
Igen, ez biztos, hogy csak a kizelenytó posztban vagyunk jobbak szerintem a Minnesotánál, vagy
ott teljes, biztos. Ha nem Vegas-i ott szokott, hanem tavalyi hatékonyság alapján nézzük, akkor a tizedik legnehezebb lesz viszont a Vikings sorsolása, de ellenfelek védelmeit nézve viszont az ötödik legkönnyebb, és az ellenfelek támadóit nézve a negyedik legnehezebb, úgyhogy ilyet tudott még hozzátenni a képlethez.
A bye week-ig gyorsan megnézve ezt az első hat meccset, ez szerintem lehet, hogy alig egyik legnehezebb sorsolásával kezdenek. Még akkor is, hogyha mondjuk a Packers első héten talán elkapják otthon. Utána szerintem pont, hogy felemelkedő, nem, vagy nem rossz csapatok. Nehezebbek. Á, biztos van egyébként, ez csak úgy szemre ebből, igen, és én bőven ki tudok nézni egyébként. Egy kis szerencsétlenséggel ez nem elképzelhetetlen ebből egy 2-4-1-5 is akár, tehát egy nagyon-nagyon pici billenhet vagy akár arra.
Igen, az a szezon első fele az tényleg nem néz ki túl jól, de a másik fele viszont azért elég könnyű.
Igen, ott jönnek vissza a meccsek majd, igen.
Ez vissza fog jönni. Na, meg is voltunk akkor egy laza 1-4 órában az adásunkkal, úgyhogy ezzel elkezdtük itt a szezon felvezető sorozatunkat. Heti 2-vel fogunk érkezni, ezen a héten még az AFC East jön, és akkor jövő héttől tartjuk ezt a heti 2-es menetrendet. Köszi srácok, hogy itt voltatok, nektek pedig köszi, hogy minket hallgatotok most is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.